Trabalho bem que achei. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 42. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. A 42. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Elfoglalva. Folytassuk tovább éneklésünket. A 377. számú dicséretünknek az első versét énekeljük. A 377. számú dicséretünk első versét, mely így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. A 65. Zsoltárnak a dallamára énekeljük ezt az éneket. A Sionnak hegyén Úristen, 377. számú dicséretünk első versét énekeljük. És megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy, igaz Istentől. Amen. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből a 13. verset olvasom. Az igeszakasz hosszúságára való tekintettel helyet foglalva, de figyelmes szívvel hallgassa a gyülekezet, hogyan szól hozzánk Isten ígéje, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének az első 13 verséből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, Hirtelen hatalmas félrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevénye, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták. Édesbortól részegettek meg. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, imádságban válaszoljunk Istenünk megszólító szavára. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálás a szívünk a Szentlélek kitöltetéséért. Irigykedve olvassuk a történetet, hogy akkor minden ott lévő ember a maga nyelvén hallhatta a te szavadat. Másra nem is vágyunk jobban, mint a magunk nyelvén hallani a te szavadat. Másra nem is vágyunk jobban, mint arra, hogy az otthon olvasott bibliai szavak, a biblia órákon elhangzott beszélgetések, a most Isten tisztelet keretében elhangzó szavak ne legyenek üresek a számunkra, hanem szóljanak hozzánk a saját magunk nyelvén. Hogy ne csak halljuk, hanem meg is halljuk, és meg is értsük, és meg is érintsen bennünket, és akarjuk cselekedni azt, amit mondasz nekünk. Könyörgünk, Szentlélek Úristen, légy jelen közöttünk, hogy ne elvesztegetett percek legyenek azok, amiket itt eltöltünk, hanem legyen ajándék ez az idő. Hogy ne azzal az ürességgel kelljen távoznunk, amivel beléptünk, hanem te légy az, aki megelégítesz bennünket. Köszönjük a késztetést, legyen az bármilyen okból, de köszönjük, hogy itt lehetünk. Lehetőséget adtál nekünk arra, hogy hallhassuk az ígédet. Szólj hozzánk, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Ige hirdetésre készülve a megkezdett 377. számú dicséretünknek a második versét énekeljük. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk istenséged. És az hol van? Szuper. A 377. számú dicséretünk második versét énekeljük, és utána induljon el a Káti olvasó, mert nem biztos, hogy erre még emlékezni fogok a versnek a végén is. Szentlélek, imádunk mi téged, ugyanúgy a 65. Zsoltár dallamára.
26. úrnapja a Szent Keresztségről, 69. kérdés. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten a Szent Keresztségben arról, hogy Krisztus egyszeri keresztágzata javadra szolgál? Felelet. Krisztus, aki a vízzel való leöntést rendelte, azt ígérte, hogy az ő vére és lelke olyan bizonyosan megtisztít engem, lelkem tisztátalanságaitól, azaz minden bűnömtől, amilyen bizonyos az, hogy a víz a test szennyét lemossa. 70. kérdés. Mit jelent az, hogy Krisztus vére és lelke által megtisztított minket? Felelet. Egyrészt azt jelenti, hogy kegyelemből Krisztusnak az ő keresztáldozatában értünk kiontott véréért, Istentől bűnbocsánatot kaptunk. Másrészt a Szentlélek megújított és Krisztus tagjává szentelt minket, hogy a bűnnek napról napra meghalljunk, és Istenfélő és fedhetetlen életet éljünk. 71. kérdés. Hol ígérte Krisztus, hogy az ő vére és lelke ugyanolyan bizonyosan megtisztít minket, mint ahogyan a keresztvíz meg most? Felelet. A keresztség elrendelésekor, amikor így szól, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkápozik. Ezt az ígéretet ismétli meg a Szentírás akkor is, amikor a keresztséget az újjászületés fürdőjének és bűneink lemosásának nevezi.
Ige hirdetésem alapígéjeként hallgassátok meg a Zsoltárok könyvének 73. részéből, a 21-től a 25. versig terjedő ige szakasz. A megnevezett igehelyről a Zsoltárok könyvének 73. részéből, a 21-től a 25. versig terjedő ige szakaszból így szól hozzánk Isten ígéje. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Felolvasnám újra az említett ige szakaszt a 73. Zsoltárból a 21-től a 26. versig terjedő ige szakasz. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz, Istenem, örökké. Egy nagyon személyes példával szeretném kezdeni a mai igehirdetést, mert még általában közelebb jönnek hozzánk azok a történetek, azok a dolgok, amik nem egyszer, valamikor valakivel megtörténtek, hanem mondjuk most velem, és akkor azt úgy hitelesen el is tudom mondani, hogy mi történt velem. Amit szerintem, ha mélyen belegondolunk, többen is lesznek itt a teremben, akik talán éltek meg hasonlót, vagy el tudnak ehhez hasonló dolgot képzelni az életük során. Egy hosszabb időn keresztül jártam egy családterapeuta képzésre. Na, nem azért volt ilyen hosszú, mert én Budát voltam, hanem azért, mert ez egy hosszadalmas képzés, és eléggé elnyúlt. A kiképzőnek hívták az oktatóinkat, És hál' Istennek ez nem egy egyházi szervezés volt, de nagyon sok lelki töltete volt ennek a képzésnek, hiszen az egyik oktatónk professzor Hézsel Tábor, akinek lehet, hogy még mond is a neve valamit, ő egy református lelki pásztor. És csempészett is, és tudott is ebbe a képzésbe nagyon sok hitbeli dolgot tenni. Többen voltunk a csoportban lelkészek, voltak hitű katolikusok, de sose jelentett köztünk problémát, volt szerzetes, egy elég vegyesen összeválogatott csoport volt, de úgy gondolom, hogy mindenki nyitott volt nem csak az elméleti, hanem a lelkületi dolgára is. Nagyon sokszor nagyon érdekes feladatokat kaptunk, és az egyik ilyen nagyon érdekes feladatot szeretném most megosztani a gyülekezet tagjaival. Hát talán ez volt számomra, amikor elmondták, hogy mi a feladat, a legfurcsább, hogy mi fog ebből kikerekedni, hogy mi, nem is az, hogy mi hasznom lesz nekem ebből, mert azt sejtettem, hogy valami biztos lesz, mert mindig nagyon jó dolgokat hoztak a kiképzőink, de hogy is fog ez összeállni. Kis csoportokra voltunk osztva, és hát ez nem is tudom már hány éve volt, vagy 4-5 évvel ezelőtt, már akkor is, akkor úgy nagyjából körülbelül 10-11 éve lehetünk házasok a férjemmel, úgyhogy az, aki házas, az tudja, hogy azért az már annyira nem olyan nagyon rövid idő. Ott már azért sok nem olyan kellemes dolog is történik, meg változik a másik ember, meg változunk mi is. És azt az eddig eltöltött időt kellett, azt gondolom ebben a feladatban elmesélni röviden, mert már ez egy nagyon nehéz feladat, és pontozni különböző szakaszokat 0-tól 10-ig. És hát senkinek nem rózsaszín az élete, bármilyen hihetetlen. Nekünk is voltak könnyebb időszakaink, voltak nehezebbek. Én például még egyetemre jártam, amikor férjhez mentem, és akkor csak hétvégente találkoztunk. Az elején ez még nem olyan jó, lehet, hogy egy idő után az ember már örülne neki, ha csak hétvégente találkozna, de ez az elején még annyira nem egy kellemes dolog. De nem is ez a lényeg, hanem ezért csak azt szeretném mondani, hogy más sem mindig a fellegekbe jár, bármilyen hihetetlen. És bármennyire kívülről így tűnik, mindenkinek vannak völgyek, meg magaslatok, de hát ez a szív fúzálása, ez az élet. A feladat pedig az volt, már remélem eléggé kíváncsi mindenki, hogy az egymástól meghallgatott történeteket el kellett táncolni. Hűha! Na hát, mi is ezt mondtuk, hogy lehet egy házasságot eltáncolni. A többiekére nem nagyon emlékszem. A magaméra igen. Amit nem én táncoltam, hanem nekünk vagy arról táncoltak. Azt gondolom, hogy nem fogom elfelejteni soha, mert bármennyire voltak benne, és olyan szépen előadta a két ember, voltak benne távolodások, meg közeledések, meg nem egy irányba nézések, meg egy irányba nézések, egy valami biztos volt ebben a táncban, az pedig az, hogy az a két ember nem engedte el egymás kezét. Bármennyire is húztak szét, a kezük mindig összeért. És amikor én láttam ezt a táncot, akkor úgy éreztem, hogy ez tényleg, ez valóban rólunk szól. De ilyen készfogások, nagyon sok készfogás van az életünkben. Amik lehetnek rövidebb ideig tartók, lehetnek hosszabb ideig tartók, és most ne feltétlenül minden áron a fizikai készfogásra gondoljunk, mert az egy pár éves kor után elszakad, mert kitépjük a kezünket a szülői kézből. Ugye talán ez a legelső átvitt értelemben vett készfogás az életünkben, a szüleink elsődlegesen az édesanyánkkal lévő készfogás. Mondják is egy idő után, hogy el kell engedned a kezét. Hát nem fogjuk évtizedeket, éveken keresztül a kezét, de el kell engedni, tehát ugye lazítani kell ezen a fogáson. Vannak olyan készfogások, amiket nem választunk. Amik vannak, amikbe beleszületünk. Hát ez ugyanaz a szülői, bármennyire is van, amikor nem tetszik, ez van. Ne aggódjunk, a gyerekeinknek is sokszor nem tetszik, de ez van. Vagy ugye a testvéri készfogás, ami a leghosszabb kapcsolat az életünk során. Mert a születésünktől, vagy a testvérünk születésétől, attól függjön ki az idősebb, valamelyikünknek a haláláig végig kitart. Ez lehet, hogy egy 70-80 éves kézfogás. A leghosszabb kapcsolatunk, földi kapcsolatunk, emberi testi kapcsolatunk az életünk során. Aztán vannak olyanok, amiket mi választunk. Barátokkal. Ezek van úgy, hogy rövidebb, csak egy kis szakaszra szólnak az életünkben. Ritka az, ami azért nagyon hosszan elkísér egy ilyen baráti kézfogás. És nagyon reméljük, hogy aztán a házastársi kézfogásokat is nem kényszerből, ma már lehet, hogy nem nagyon van kényszer, hanem szabadon választottan tudjuk véghez vinni. Ezekből a kézfogások közből talán ezt éljük meg a legfontosabbnak, mert ezt próbáljuk minél szorosabban fogni, és minél szorosabban tartani, mert nem vélem, hogy bárki úgy megy bele a házasságba, hogy legyint egyet, hogy hát, legfeljebb elválok. Úgy gondolom, mindenki úgy megy bele azzal a szándékkal, hogy ásó kap a nagy harang. Aztán lesz, ami lesz. A Prédikátor könyvéből szeretném a 4. részből olvasni a 9 és 10. verseket, hogy miért is olyan jó ez a készfogás. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. Jobban boldogul kettő, mint egy, mert ha elesnek. Ez sem garancia arra, hogy nincs nehézség, sőt, egy nagy nehézségforrás. Ez sem garancia arra, hogy nem lesznek, lehet az én életemben olyan, mondjuk, gyász, valamilyen veszteség. Valami, amit elterveztem, és nem sikerül. Annyi minden lehet, ami miatt azt mondom, hogy most padlót fogtam. Olyan szép jelképes ez a magyar nyelv. De milyen jó, ha a másik nem lefele nyom, hanem tart a kezével. Talán ezért érezik ezt a kézfogást a legfontosabbnak, már meg azért, mert azt mondja az Úristen, hogy a hármas vonal nem szakad el. Egyhamar reménységünk van arra, hogy nem csak mi fogjuk egymás kezét, hanem azt átszövi, áttekeri, átfogja az Úristennek a keze. Ezekben a kézfogásokban van egy mindegyikre jellemző tulajdonság. Vége szakad. Mindegyiknek vége szakad egyszer. Ugye azt már mondtam, és biztos, hogy tudjuk, mert már így közben gondolkozunk a saját életünkön. Vannak, amik rövidebb ideig tartottak, vannak, amik hosszabb ideig, de biztos, hogy vége szakad egyszer, ha más nem, valamelyikünk halálára. Az emlék megmarad, de hát az biztos nem ugyanaz, mint mikor itt van mellettem, testben. Azt mondja a Zsoltár író a felolvasott 73. Zsoltárban, de én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. De én mindig veled leszek. Mondja egy ember az Istennek. De én mindig veled leszek. Vajon könnyen ígérünk-e ilyen dolgot? Könnyen ígérünk-e egymásnak ilyen dolgot, hogy de én mindig veled leszek? A gyerekeink biztos kicsikarják ezt az ígéretet, meg a házastársunknak is elmondtuk már egyszer-kétszer, de könnyű-e megtartani ezt az ígéretet, hogy de én mindig veled leszek? Pedig látjuk egymást, pedig halljuk egymást, pedig tudjuk egymást tapintani. És a Zsoltár író nem egy embernek ígéri ezt, hogy én egy ember, mindig veled leszek, hanem ezt a Zsoltár író az Istennek mondja. Egy ember ígéretet tesz az Istennek, hogy én mindig veled leszek. Hát tele van ez a Biblia számos olyan embernek a történetével, aki ígéretet tett az Istennek, hogy mindig vele lesz. Vajon hányan tudták betartani ezt az ígéretüket, amikor egy ember megígéri az Istennek, hogy én mindig veled leszek. Ha csak ezt halljuk ebből a Zsoltárból, akkor számomra egy nagyképű, egy maga vállát veregető ember rajzolódik ki előtte, aki megígéri az Istennek, hogy hát én mindig veled leszek. Pedig olyan nehéz a másikkal vele lenni, amíg a jóba hagyján. De a rosszba meg aztán tényleg sokszor nagyon nehéz, meg amikor nem arra akar menni, amire én akarok. Hát akkor az Istennek milyen nehéz vele lenni, akit úgy nem látok, mint a másik ember, úgy nem hallom, mint a másik embert, és úgy nem érzékelem, mint a másik embert, de ez nem jelenti, hogy nem látom, nem hallom, nem érzékelem, De ha egymásnak tett ígéretünket nehéz tartani, és könnyű nem tartani, akkor vajon az Istennek tett ígéretünket, hogy én mindig veled leszek, vajon mennyire nehéz tartani? Vagy mennyire sokszor kívánjuk azt, hogy hát én nem látom az Istent, remélem most ő se lát engem, mert most olyan dolgot fogok tenni, meg mondani, vagy elmulasztani, amit nem akarom, hogy lássam. Nem egy nagy képű, vállát veregető Zsoltár író van előttünk, mert hát balgaság lenne ám egy versnek csak egy mondatát, vagy egy mondat részét olvasni. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, mondja a Zsoltár író. Mert te fogod a jobb kezemet. Nem azért leszek mindig veled egy ember az Istennel, mert én aztán olyan kitartó vagyok, mert én aztán olyan álhatatos vagyok, mert én aztán olyan hűséges vagyok, hanem miért tud egy ember az Istennel együtt lenni? Mert az Isten fogja ennek az embernek a jobb kezét. Kiváltságos ez a Zsoltár író, de nehogy azt gondoljuk, hogy ezek nem lehetnének a mi szavaink. Mindig veled leszek, mert te fogod a jobb kezem. Azért olvastam a pünkösdi történetet, tudom, hogy nem pünkös van, bár akkor is nagyjából ilyen meleg volt, de akkor sem pünkös van, mert hogy ebben a pünkösdi történetben a Szentlélek eljövetelével könnyebb nekünk ilyen ígéretet tenni az Istennek, hogy mindig fogni fogom, mindig fogni akarom a kezem. De nem mi vagyunk azok, akik kikényszerítjük az Isten kézfogását. Nem mi vagyunk azok, akik az első lépést megteszik. Itt a hangsúlyos, a mondat második fele, mert te fogod az én kezem. Ez a kéz, ez felén nyúl, hát már hamarabb nyúlt felén, mint hogy a tudatunkra ébredtünk volna. Ez a kéz hamarabb nyúlt felén, mint hogy otthon az édesanyánk, az édesapánkkal közölte volna a jó, reméljük mindenki számára jó hír, hogy érkezünk. Ez a kéz hamarabb felénk nyújt, mint hogy egyáltalán kitalálták a szüleink, hogy most olvastam a Facebookon. Úgy döntöttünk, túl sok a szabadidőnk, és túl tiszta a házunk, legyen gyerekünk. Tehát ez a kéz hamarabb felénk nyújt, mielőtt ők úgy döntöttek, hogy legyen gyerekünk. Mindig is nyújt felénk. Nem mi vagyunk azok, akik először nyúlnak az Isten felé. Mi a lélek által láthatjuk ezt a kéznyújtást. És a lélek lehet a mi segítségünkre abban, hogy akarjuk beletenni a kezünket, és ne akarjuk kivenni onnan. Mert hát olyanok vagyunk, hogy nem csak egymás kezéből szaggatnánk a kezünket, hanem szaggatnánk mi néha az Úristen kezéből is, mert hát most az annyira nem kellemes, amit a fenti írás szerint kellene tennem, vagy az annyira most nem, itt a szemmilliók lehetnek. Én mindig veled leszek, mert te fogod a jobb kezemet. Egyszer kell beletenni ebbe a kézbe a kezünket, aztán meg hagyni kell ott lenni. Hát az sem mindig olyan könnyű. És amikor húznánk, akkor meg imádkozni, hogy ne engedje az Úristen el a mi kezünket. De van ebben a kézfogásban még egy olyan jelző, jellemző, ami egyik emberi kézfogásunkban sincsen. Tanácsoddal vezet engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Azt mondtam, hogy az emberi kézfogásaink mind vége érnek egyszer. De ez az isteni kézfogás, ez nem szakad meg. A halálunkkal sem. Sőt, ez az, ami átsegít bennünket minden nehézségen, és még talán ezen a legnagyobb nehézségen is, ami a halálunkat jelenti. Ez nem ér véget. Ez örökké tart, azt írja a Szentírás, a dicsőségedbe fogadsz engem, mert aki fogja az Isten kezét, azt majd ő szépen felhúzza magával. Adja Isten, hogy így legyen, mindannyiunk életében. Fogjuk ezt a kezet, hagyjuk, hogy tartsa a kezünket, és ott van a reménységünk a Szentírás alapján, hogy ez a kéz tűz föl bennünket az ő dicsőségébe. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádságban válaszoljunk Istenünk megszólító szavára. Ülve maradunk? Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Köszönjük azt a sok-sok embert, akit az életünk során mellénk adtál, akiknek foghattuk a kezét, akik fogták a mi kezünket. Köszönjük a szüleinket. Köszönjük a barátainkat. Köszönjük a távolabbi rokonainkat. Köszönjük a házastársunkat. Köszönjük a gyermekeinket. És köszönjük, hogy ezek a kezek sokszor tartottak bennünket. Sokszor visszarántottak bennünket rossz dolgoktól. Sokszor fölsegítettek. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy nyújtod felénk a kezed. Állandóan, egyfolytában tartod, és várod, hogy mikor tesszük már bele a sajátunkat. Köszönjük, hogy ha már beletettük, segíts nekünk, hogy ne akarjuk kivenni, tartsd szorosan. Még akkor is, hogyha néha láncnak érezzük, és nem egy biztonságos, kellemes tartásnak. Könyörgünk mindenkiért, akinek fogjuk a kezét. Könyörgünk a házastársunkért, ha van még, akkor a szüleinkért, a gyermekeinkért, a barátainkért, hogy ne csak ők tartsák a miénket, hanem mi is tudjuk tartani az övéket a te segítségeddel. Könyörgünk ugyanezekért az emberekért, gyülekezetünk minden egyes tagjáért, hogy aki beletette már a kezedbe a kezét, az hadd pihentesse ott, és aki nem, az pedig hadd vegye észre, hadd lássa meg, hadd döbbenjen rá, hadd essen le neki ez a nyúló kéz. Könyörgünk a gyászolókért, akik most elengedtek egy kezet, de nem a tiédet. Légy te a vígaszuk. Könyörgünk a odalévő ifjúságért, hogy ezek a mostani napok ne csak a kikapcsolódást és a kellemes érzést biztosítsák számukra, hanem legyen láthatóvá a te felé nyúló kezük a számukra. Könyörgünk, hallgass meg kérésünket. Amen. Csöndben vigyük imádságunkat magunkban, Isten elé. Foglaljuk össze imádságainkat, és együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Amen. Foglalja el helyét a gyülekezet, és hallgassuk meg gyülekezeti életünkre vonatkozó hirdetéseket. Továbbá hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozók szereti és megáldja az Isten. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. És Isten tiszteletünk végén pedig a megkezdett 377. számú dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. Még mindig a 65. Zsoltár dallamára énekünk, a 377. számú dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóság. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.